Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Látók, szóljatok című sorozatunk 8. előadásán egy újabb profétai élettörténetet szeretnék önök elé idézni, illetve annak csak egy részét. Az elmúlt alkalommal Sámuelről beszéltem, Izrael nagy tanítójáról, utolsó bírájáról és nagy profétai személyiségéről. Sámuel után Saul király következik Izrael vezetői között, ő volt az első király, majd ahogy említettem, Dávid követi őt a trónon. Saul meglehetősen eltorzult élettörténete, ami egyébként rendkívül tanulságos lehet sok szempontból, például a depresszió tárgyalásának szempontjából, az őrület elhatalmasodásának szempontjából. Jelen pillanatban azonban sorozatunk jellegébe nem illeszthető bele, ezért Sámuel után a másik nagy prófétáról szeretnék beszélni, igen, mert ő próféta is volt, Dávidról. Dávid időszámításunk előtt 1010-től 970-ig uralkodott, de uralkodását megelőzte egy borzalmas lelki tehertétel, és ez a Saullal való áldatlan viszonya, nevezetesen az, hogy Saul meg akarta őt ölni, és több mint másfél évtizeden át, ahogy Dávid egyszer kesernyésen mondta, mint bolhát a hegyeken kergette őt, mindinkább az életére fenekedvén. Szeretném megmutatni önöknek, hogy Dávid miben volt nagy próféta, és miben volt egy hatalmas történelmi személyiség. Erre kínálkozó alkalmul talán egy olyan történet kínálkozik, amely Dávid életének az elején játszódik le. Dávid egyébként nem messze Jeruzsálemtől, Betlehemben született. Édesapja Ísai volt, és egy nagy család apja volt, és Dávid Betlehem környékén őrizte anyáját. Tehát tulajdonképpen egy pásztor fiú, ahogy felemelkedik, és ahogy a jellemében növekszik és megerősödik, és mindinkább alkalmassá válik arra, hogy egy egész nép elé kiálljon, és egy egész nemzetet is tanítson. Mi ez a történet, amit említettem önöknek, hogy ha jól megvizsgáljuk, akkor rendkívül alkalmas arra, hogy Dávid lelkébe, Dávid belső fejlődésébe egy kicsit bepillantassunk. Ez a történet úgy lehet talán nagyon is ismert történet, de minden nagyon is ismert történettel úgy vagyunk, hogy egy idő után annyira elkoptatottá válik a történet, hogy az emberek aztán egyáltalán nem ismerik. Ez a Dávid-Góliát története. Dávid-Góliát története Sámuel első könyve 17. fejezetében van megörökítve. Itt is ajánlom kedves nézőink számára, hogy legalább ezt a fejezetet legyenek kedvesek elolvasni, és lépésről lépésre közelíteni ahhoz, amit mi most az előadás is megpróbálunk rekonstruálni, hogy Dávid hogyan bontakozik ki, mint egy igazán mindannyiunkhoz közel álló emberi személyiség, emberi jellem, akire jó odafigyelni, akitől jó eltanulni azokat a jellemtulajdonságokat, amelyeket Isten segítségével ő kifejlesztett magában. Röviden talán a történetünknek a kezdetét hadd vázoljam fel. Tudnék, a történetünk azzal kezdődik, hogy egy ellenséges néppel, a filiszteus néppel áll hadban Izrael, és ebben a csatában, amely szintén Közép-Izraelben, kicsit a déli országrészen történik, abban egyeznek meg a hadviselő felek, hogy nem rontanak egymásnak, hanem kiállítanak két derék vitézt, és az ő párbajuk végeredményétől teszik függővé aztán a két hadsereg közötti küzdelmet. A filiszteusok kiállítják a hatalmas Góliátot, ezt a több mint 2,5 méter magas bajnokot, óriási pajzsal és hatalmas vértezettel megjelenik Eláh színterén, mezőségén, és 40 napig az izraeliták senkit nem mernek kiállítani ellene, mindenki fél. Maga a király Saul is, az udvartartása is, az egész hadsereg, az egész nép is fél. Jó tudnunk, és már itt jelzem, hogy Dávid nincs ott a csatamezőn, hogyan is lehetne ott. Dávid otthon van, és anyáját őrzi Betlehem vidékén. Hogy kerül akkor Dávid a csatamezőre? Hogy kerül sor erre a híres ütközetre, amiről talán mindenki tud annyit, hogy a hatalmas Góliátot valahogyan egy parittyával, mások azt mondják, egy csúzdival legyőzte a kicsike kis Dávid. Hát úgy kerül itt Dávid a történet színhelyére, hogy az édesapa élelmet küld a táborba fiúgyermekei számára, hárman viselnek éppen hadat, valamint a vezetők, az ezredesek számára hatalmas sajtokat mellékel a pörkölt búzához és a kenyerekhez. Dávid tehát megjelenik a csatamezőn, de nem mint vetélytárs, nem mint harcos, hanem egy egyszerű testvér, a legkisebb gyerek a családban, aki most otthagyta a nyáját, és az apai tanácsra, kérésre elmegy, hogy elvigye az élelmet bátyai számára. És itt van az első mozzanat, amit nagyon meg kell ragadnunk Sámuel első könyve 17. fejezetéből. Mit tesz Dávid azután, miután eljuttatja az élelmiszereket a címzetteknek, mit tesz Dávid azután, miután teljesítette a kérést és a feladatot, a küldetést, mondhatnánk mai kérdéssel is, hogy mi mit szoktunk tenni azután, hogy valamit végrehajtunk, amire megkértek. Gyermekeknek is felszoktam tenni a kérdést, hiszen az általános iskolában nagyon jól alkalmazható tananyag ez a Sámueli fejezet. Meg szoktam kérdezni 6.-7. osztályos gyermekektől, hogyha valamire megkér benneteket apu, anyu, és ti azt megtettétek, utána akkor rögtön szaladtok haza, vagy más körülményt tekintetbe se véve, mint aki jól végezte a dolgát, szaladtok haza. Nagyon sok gyermek elmondja, hogy igen, hogyha valamit megtettem, azért még nézzek körül, még érdeklődjem, még mérjem fel a helyzetet, hogy talán még mást is megtehetnék, ami rajtam múlik, ne csak azt, amivel megbíztak, hanem használjam a gondolkodásomat, a helyzetfelismerésemet, és ahogy ezt a mai gyerekek is ilyen szépen megválaszolják, szakasztott ugyanezt történt Dávid esetében is. Dávid elkezd kérdezősködni, elkezd utána járni a dolognak, hogy miért ilyen lehangolt a hadsereg, hogy miért tétováznak, hogy az Isten neve miért merül gyalázatba. És egyáltalán nem lehet itt valamit tenni. Ez a körültekintő érdeklődés, ez a tájékozódás, ez a gondolkodással vezetett élet, igen, ez jellemezte Dávidot egész életében, már itt is, fiatalkorában is. Később olvassuk a Bibliában, Példabeszélek könyvében, azt gondolom, hogy a Bibliának egyik legnagyobb mondata egyébként, hogy az okos meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolondok neki mennek és kárát vallják. Az életben kétféle magatartás lehetséges. Ha látunk valami dolgot, és gyorsan akarjuk megoldani, vagy bízunk, túlságosan is bízunk az emberi veleményességben, ügyességben, és neki megyünk a bajnak, hogy otthon is hazamegyünk, és rögtön beolvasunk, kritizálunk, vádaskodunk, megmondjuk a feleségnek vagy a gyermeknek, hogy mit kellene tenni, és dolgunk végezetten, aztán ledőlünk. Hát igen, ezt a Biblia bolondságnak nevezi, a bolondok neki mennek a dolgoknak, az okos ember nem megy neki a dolgoknak. Ha az okos ember lát valami problémát az életben, meglátja ő is a bajt, tehát nem hunyja be a szemét, vagy nem kendőzi el a tekintetét, az okos is meglátja a bajt, de elrejti magát. Kedves nézőink, a Biblia egyik terminus technicusánál, tehát szakkifejezésénél állunk. A Biblia szerint az az okos ember, aki meglátja a bajt, de van neki egy tartománya, ahova el tudja rejteni magát, ahova vissza tud vonulni. Biblia azt mondja, az igazi elrejtettség az a Krisztusban való elrejtettség, amikor az ember valakivel meg tudja beszélni azt a bajt, annak a jellegét és a megoldás módjait. Az okos meglátja a bajt, de elrejti magát, a bolondok neki mennek és kárát vallják. Dávid okos ember volt, okos fiatal volt már, elrejtette magát, elkezdett gondolkodni, talán fohászkodni, elkezdett tájékozódni, elment emberekhez és megkérdezte, hogy mi itt a teendő. És itt jön a második mozzanat. Mert természetesen Dávidnak ez a tájékozódása, ez a készsége, ez eljutott a testvérei fülébe is. És a testvérei, amikor találkoznak Dáviddal, akit a hadsereg sorai között jár kell, akkor iszonyatos módon nekirontanak és lehordják. Talán olvasnám is Sámuel első könyve 17. fejezet 28. versétől, hogy az egyik testvére hogyan ront neki Dávidnak. És meghallotta Eliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy Dávid az emberekkel beszélt. És nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és mondta, miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Mindannyian sokszor átéljük az életben, szinte azt gondolom néhányan mindennaponként, az emberek keresetlen lehordását, amikor emberek nekiállnak és a másik embert kiosztják. Nem is érdekli őket az, hogy a másik ember kicsoda, vagy mit akar tenni. Egyszerűen csak neki támadnak, és a látszat alapján ítélnek. Na most feltenném önöknek a kérdést, hogy mikor vagyunk nehezebb helyzetben, hogyha ezt egy vak idegen csinálja velünk, egy vad idegentől kell ezt elszenvednünk, vagy akkor, amikor hozzánk közel álló emberek teszik ezt velünk. Gondolom, költői a kérdés, nagyon fáj az, amikor szüleink, testvéreink, rokonaink, barátaink, ismerőseink tesznek így, nagyon fájhatott ez Dávidnak, hogy a saját testvérei neki támad, és azt mondja, hogy miért nem maradtál otthon Betlehembe, meg kire bíztad a juhaidat, csak azért jöttél ide, hogy kíváncsiskodjál, és megnézd az ütközetet. De itt mutatkozik meg Dávidnak a második szép jellem tulajdonsága. Ezt ugyan már említettem az elmúlt előadáson Sámuellel kapcsolatban, hogy az embernek az egyik legszebb jellem tulajdonsága, hogyha az ember nem sértődik meg. Ha az embernek van olyan hátországa, ahova el tudja rejteni a dolgokat, és nem vág vissza, nem liheg bosszúért, vagy nem viszonozza azt a rossz magatartást, amiben őt részesítették. Dávid ugyanis így válaszolt a testvérének, Dávid pedig felelt. Ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordult tőle egy másikhoz, és ugyanúgy szólt, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt néki. Mit mondott Dávid a testvérének, hogy testvérem, ne gyanúsíts engem semmi rosszal, ez csak szóbeszéd, lehet, hogy mások rosszat mondtak felőlem, de én nem azért jöttem ide ki, hogy kíváncsiskodjam, én tényleg őszintén szeretnék valamit tenni, segíteni. Kedves nézőink, nem is tudjuk, hogy milyen nagy dolog, ha valaki nem sértődékeny, ha valaki nem sértődik meg. A Biblia 1000 példát nyújt erre, én az 1000 közül csak egyet hadd említsek önöknek. Volt egy ember, akit Jézus nagyon szeliden figyelmeztetett, hogy ne bántsd ezt az asszonyt. Hogy most itt vagyunk Betániában ezen a vacsorán, és ez az asszony jön, és megkeni az én testemet, az én halálomra kente meg a testemet. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. Ne bántsátok ezt az asszonyt. Ezt annak a tanítványának mondta Jézus elsősorban, aki az egész tanítványi csapatot ellene próbálta hangolni, és itt a Betániai vacsorán sikerült is ellene hangolnia, és ez a tanítvány, talán többen kitalálták már, Júdásról beszélek, ezen a vacsorán megsértődött, hogy Jézus őt merte ilyen tapintattal figyelmeztetni, és ezen a vacsorán állt föl, ment be Jeruzsálembe, és határozta el, hogy 30 ezüstpénzért a mestert föladja, és egyezett meg a papokkal és a vallási vezetőkkel. Mi volt az indító ok, ami miatt Júdás végül is föltette az íre a pontot, hiszen már hónapok óta mocorgott benne az árulásnak a gondolata, a sértődés. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy a sértődés, ez a nagyon is elhanyagolhatónak vélt emberi tulajdonság, micsoda erdőket gyújt fel. Gondolják meg, hogy a világirodalom legnagyobb eposza, amitől az egész eposzirodalom kifejlődött, Homérosznak az Iliász, és ezzel kezdődik. Achilleusz vagy Achillésznek a sértődésével, és az egész mű arról szól, hogy egy sértődő, sértődékeny, haragvó, indulatos emberből, aztán az átélt események hatására, aztán a legjobb barátja, a halála tapasztalatára, és aztán az ő általa legyőzött ellenfél édesapjának a gyászára, hogyan engesztelődik meg, tehát hogyan lesz egy sértődékeny, indulatos emberből egy jóságos, irgalmas, könyörületes ember. Így lehet mondani, hogy az Iliász is a bibliai hitáltali megigazulásnak az ívét rajzolja fel, és a Biblia is erről beszél, hogy az ember a váratlan helyzetekben, amikor eláruljuk magunkat, hogy mi van bennünk, a váratlan helyzetekben se tegyen rosszat, ne vágjon vissza, ne torolja meg az őt ért sértést. Dávid is így tett. De mit tett ezután? Itt jön a harmadik dolog, hogy amikor Dávid aztán tovább érdeklődik, és ez már feltűnik a többségnek, és viszik a hírt ki a királynak, Saulnak, hogy van itt egy ember, akiben talán lenne valami megoldás, aki gondol valamivel, hogy itt meg lehetne oldani ezt a kérdést. Saul a király magához rendelteti Dávidot, és rá akarja adni a hatalmas harci páncélzatát. Tudnunk kell azt, hogy Saul szép szálderék ember volt, Dávid viszont kisnövésű, és hát még egy fiatal, szinte gyerek volt ebben az időben. És itt jön Dávid jellemének a harmadik irigyelni való vonása, a tájékozódás, az óvatosság, a sértődés hiánya után, és ez, hogy Dávid bátor ember volt, tudott nemet mondani egy nagy ember ajánlatára is. Tudta azt mondani Saulnak, fölpróbált ugyan a vért, tehát zörgött benne, hogy úgy mondjam, nem rávaló volt a vért, tudta azt mondani Saulnak, hogy én ezt nem használom fel, én ezzel nem élek. Hányszor és hányszor vagyunk úgy az életben, hogy nem egészen 100%-os meggyőződésre, hogy egészen finoman fejezzem ki magamat, döntünk és választunk dolgokat, amikor csak 50-60% biztossága van egy dolognak. Ha 99% lenne, akkor se döntsünk amellett, csak 100%-os jó döntések fogadhatók el az élet nagy kérdéseiben. Párválasztás, családalapítás, életcél, küldetés, munka. Itt az embernek a teljes szívét, lelkét kell beleadni a választásokba. Dávid tudott nemet mondani. Tudta visszaadni a vértet. Igen, ám, de mi lesz itt a megoldás? Talán ezek a mozzanatok nem annyira ismertek, kedves nézőink előtt, de most már nagyon ismert mozzanathoz érkezünk, hogy hát Dávid azért legyőzte Góliátot, de itt szeretnék a negyedik dologra rámutatni. Hogyan is győzte le Dávid Góliátot? Ki megy a csatatérét csak úgy, mint egy Ludas Matyi, mint egy Kukorica Jancsi, mint egy népi hős legyőzi az ellenség nagyfiát? Hát ez nem egészen így történt. Ha elolvassuk, hogy ezt a Biblia hogyan írja le, akkor láthatjuk, hogy Dávid hogyan is győzött. Hiszen Dávid azzal ment a csatába, azzal a hadiszerszámmal, amit otthon is használt. Nem csúszli volt, csak mellékesen jegyzem meg, hanem paritja. A paritja harci eszközként számított az európai történelemben is, egészen Mátyás király koráig. Tudjuk azt, hogy a fekete seregben is volt egy paritjás osztag, amely várakat vett be paritják használatával. Tehát ennek hosszú hadtörténeti vonulata van. Mindenesetre Dávid azért szokott rá a paritjára, mert Betlehem környékén, látjuk most a térképünkön, ezeken a fennsíkos hegyeken, az állatokat, medvék, oroszlánok is megtámadták, és ezek ellen a hatalmas állatok ellen valahogyan védekezni kellett. Tehát nem lehetett egy bottal védekezni, komoly fegyverrel kellett védekezni. Ennek a használatát jól megtanulta Dávid. Ez volt az egyetlen egy eszköze. Ezzel indult el, vett a patakból néhány kövecskét, az betette a tarisznyájába, és elindul, na de hát egyenlőtlen a küzdelem. Góliát előáll a fegyverhordozójával, iszonyatos méretek, súlyok, ezeket a Biblia mind megadja korabeli mértékegységek szerint, és elkezd Dáviddal élcelődni, elkezdi gúnyolni, hogy valami ebb, valami kutya jött ő vele szembe. Dávidban semmi nem rezzen, Dávid nem akar visszavágni, Dávid csak könyörög, fohászodik, leírja a Biblia fohászát is Dávidnak, és kezébe vette a botját, és kiválasztván magának a patakból 5 sima kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudni tarisznyájába, és paritjájával a kezében közeledett a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus is, és Dávidhoz közeledett. az az ember pedig, aki pajzsát hordozta, előtte volt. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, egyszer s mint széttekintetű. És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok-e én, hogy te bottal jössz reám? És szidalmazta a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta tovább a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. De Dávid, ahogy közeledik Góliáthoz, csak egy valamiért könyörög és fohászkodik, hogy az Isten tegye kétségtelenné, hogy ezt a küzdelmet hogyan is lehet megnyerni. Mind eddig a pillanatig, ha eljutunk ideig, azt mondjuk, hogy ezt a küzdelmet nem lehet megnyerni. Megéled neki a tetemek? Tette fel Isten a kérdést Ezékiel prófétának. Uram Isten, te tudod, le lehet-e győzni egy ekkora nagy embert ilyen vértezetben? Dávid csak belül könyörgött, fohászkodott, hogy az Isten tegye kétségtelenné, hogy hogyan. Az utolsó pillanatig ez kétséges még. De itt is egy nagy bibliai törvényszerűségre csodálkozhatunk rá. Jeremiás iralmaiban olvassuk a következő mondatot, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Dávid jelesre vizsgázik a várakozásból, a türelemből, és most történik meg a döntő mozzanat. Tudnélik, Góliát annyira elbízza magát, annyira biztos a győzelmében, hogy felcsapja a sisakrostéját, és egy ponton védtelenné teszi magát, egyébként az egész teste be van burkolva páncélzattal, nem lehetett volna legyőzni így, ahogy Góliát, hogy úgy mondjam, a páston termett. De Góliát elkövette ezt az óriási hibát. Nagy képűségében, magabízásában védtelenné tette az egyik pontját a testének, mégpedig a homlokát, és Dávid most tudja már pontosan, hogy neki egy dolga van, pontosan kell céloznia. Amit megtanult Betlehem dombjain, amit megtanult az oroszlánokkal és a medvékkel való küzdelmében, most érvényesítenie kell egy hatalmas emberrel, a filiszteus Góliáttal való küzdelmében is. Dávid céloz, és a kő eléri Góliátnak a homlokát. Góliát elvágódik, Dávid gyorsan ott terem, és így győzi le a hatalmas harcost. Jó várni, és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Kedves nézőink, ha csak ezt a nagyon ismertnek vélt történetet így áttekintjük, és úgy csokorba gyűjtjük ezeket a jellem tulajdonságokat, egy valódi nagy emberi személyiség képe kerekedik ki előttünk, egy nagy próféta és egy nagy királynak az ábrázata, aki tud körültekintő, óvatos, érdeklődő lenni, aki nem sértődik meg, nem haragszik, aki tud nemet mondani valamire, ami nem 100%-os, és tud várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ezért mondja a Biblia Dávidról, hogy ő Isten szíve szerint való ember és király volt, és ezért kente fel őt, még Saul uralkodásának idején titokban a betlehemi dombokon Sámuel próféta, és ezért lehetett ő Izrael második királya. De ez a király nem hatalom volt elsősorban. Megjegyzem, hogy ez a felkenetés sem úgy történt, hogy egy királyi koronát tettek fel Izrael királya fejére, hanem a próféta Sámuel vette egy olajos szarut, egy olajos szelencét, és az olajból öntött a királynak a homlokára, a hajára. Az olaj a Bibliában mindig a Szentléleknek a jelképe, és ez a királyá felkenetés azt akarta kifejezni, hogy bár az Isten megengedte, hogy legyen király a zsidóknál, de az Isten ezzel a felkenetési szertartással jelezte, hogy a királynak nem elsősorban hatalmi embernek, hatalmi tényezőnek, politikai erőnek kell lennie, a királynak bölcs embernek kell lennie, a királynak a lélektől vezetett emberi személyiségnek kell lennie, aki az emberi tulajdonságaival, az emberi személyiségével tud példát mutatni, egy népnek példát kell mutatni, ahogy Izraelben a pásztor előre ment, és utána ment a nyája, nem jobbról-balról ütötte-verte a nyáját, vagy küldte rá a kutyákat, hogy erre és arra tereljék a nyáját. Az igazi állam, az igazi társadalom az, amelynek a vezetői példát mutatnak, és erre a példára az emberek fölfigyelnek, és szégyelnének máshogy tenni, mint az a példa sugallja. Ezért úgy gondolom, hogy ha megemlékeztünk Dávidról, a prófétai személyiségről, a királyról, ezt az előadást Dáviddal, a költővel zárjuk. Talán az egyik legszebb zsoltár, amit Dávid szerzett, aztán Kórah fiai hangszereltek és terjesztettek el, a 42. zsoltár. A magyar kultúra, a magyar vallásosság történetében a 16. századtól fogva ez a zsoltár, mint a szép híves patakra, Szent Simonnár átköltésében került bele a köztudatba. Szólaljon meg most ez a zsoltár, és utána várjuk kérdéseiket.
Nyújt kedvem,